Szeretettel köszöntünk mindenkit. Most több napos ünnep lévén sokan elutaztak, az ifjúsági kórus jó része pedig Svájcban van, egy svájci szolgálaton. Hézagosabban vagyunk, de örülünk neki, hogy együtt lehetünk ezen a szombaton. Legelőször a gyerekekhez fogok szólni. Kedves gyerekek, egy bibliai igét tanulunk meg ma. Nagyon egyszerű, és nagyon fontos, hogy megértsük, hogy miről szól. Így hangzik, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, az Úr pedig azt nézi, ami a szívben van. Ti még gyerekek vagytok, de lehet, hogy már így is felfedeztétek, hogy még a gyerekek is mennyire szeretik azt nézni, ami a szemük előtt van. Igaz, van olyan gyerek, akit csak azt nézik, hogy olyan-e a ruházata, mint a többié, olyan csinos-e, olyan helyese, mint a másik, meg nézik, hogy olyan ügyese, mint a másik, és a gyerekek kegyetlenül szokták csúfolni egymást. Én néha megijedek, mikor hallom egy-egy gyerektől, aki nem volt olyan ügyes, vagy nem volt olyan jó megjelenésű, mint a másik, hogy ő milyen csúfolódásokat szenvedett el az osztálytársaitól, sokszor még nagyobb korukban is elmesélik. Hát remélem, ti ilyenben soha nem vesztek részt. És tudjátok, hogy mikor mondja ezt az ige, hogy az Úr nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem a szívben van. És azt is mondja, az emberek pedig azt nézik, ami a szemük előtt van. Azzal a történettel kapcsolatban mondja, hogy a Jóisten elküldte Sámuel prófétát, hogy Isainak a 8 fia közül az egyiket titokban kenje királlyá, mert az Úr majd ő rá fogja bízni Izrael országát. És mikor a fiúk sorban elvonultak a próféta előtt, látjátok, próféta volt, de még őt is megtévesztette a külső egy pillanatra, mert volt a legidősebb fia Isainak, ennek az egyébként istenfélő hívő embernek, Eliábnak hívták, és egy nagyon deliás, magas, jó megjelenésű volt, olyan körülbelül olyan, mint Saul, az Izrael első királya, akit a nép azért választott, mert ők is az külsőt nézték, és azt látták, hogy kimagaslik a nép közül, és hadi erényei vannak, és nem az érdekelte őket, hogy vajon a szívében mi van. És még Sámuel is, próféta is azt gondolt, hogy ő az Úr választottja. De tudjátok, egy prófétához a Jóisten szokott szólni, és ő hallotta a szívében, hogy a Szentlélek azt mondja neki, ne nézd a külsejét, ne nézd a termete nagyságát, mert én megvetettem őt. Úgy látszik, a Jóisten a szívében olyan negatív tulajdonságokat látott, talán hiú volt a különleges külsejére, talán erőszakos volt, nem tudjuk. De ez nagyon súlyos szó volt, azt mondta az Úr a prófétának, ne nézd a külsejét, mert én megvetettem őt. És aztán csak ugye az utolsó, legkisebb fiúnál mondta az Úr, hogy ő az, akinek ő látott a lelkében olyan tulajdonságokat a szívében, hogy majd alkalmas lesz erre a feladatra. És gyerekek, ti is arra gondoljatok, hogy emberek nézhetnek titeket kívülről, és mondhatnak véleményt rólatok, összehasonlíthatnak másokkal, de a Jóisten nálatok is azt nézi, ami a szívetekben van. És mit gondoltok, mit lát, ha azt nézi, hogy a szívetekben van? Mert ő nála ez a fontos. És azt kívánom, hogy ti is tanuljátok meg, hogy nagyon vigyázzatok arra, hogy a Jóisten mit lát a szívetekben, mert a Jóisten már most tervez veletek azt szerint, amit a szívetekben lát, hogy az életben milyen szép, fontos feladatokat fog rátok bízni. Igaz, hogy kicsik vagytok, de a Jóisten már most látja, azt szerint, ami a szívetekben van, hogy ti majd mire lesztek alkalmasak. És másokat se úgy nézzetek, hogy a külsejükről ítélitek meg, hanem próbáljatok a kis barátaitokat is, meg mindenkit úgy megismerni, hogy vajon a szívében mi van. Mert azt mondja a Biblia, amint az ember a szívében gondolkodik, az ő, olyan ő, ahogyan belül gondolkodik. És a Jóisten tud segíteni nektek, hogy ti mindig vonzódjatok azokhoz, akik a szívükben szépek, és ne azokhoz, akik befolyásolnak másokat, akik úgy vonzanak maguk után másokat, hanem mindig azok vonzanak titeket, akik a szívükben szépek, és ti is olyanok legyetek, ezt kívánom nektek. Akkor még egyszer mondjuk el az igét, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem azt nézi, ami a szívben van. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk közösen a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Sofóniás könyvéből. Sofóniás proféta könyvéből olvasom tehát az igét. A második fejezetből, a másodiktól a harmadik verset fogom olvasni. Így olvasom, Sofóniás könyve második fejezetéből, a másodiktól a harmadik verset. Mielőtt szülne a végzés, mint a polyva száltova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja, keressétek az Urat, mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekszetek, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Sofóniás könyvének ez a részlete egy megindító kérlelést tartalmaz. Ugye így olvassuk, hogy mielőtt megszületne a végzés. Ugye kicsit régiesen mondja, mielőtt szülne a végzés, mielőtt megszületne a végzés. Szeretném megkérdezni, milyen végzésről van itt szó az igében, hogy mielőtt megszületne a végzés. Ti igyekezzetek, keressétek az Urat, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Kiderül a szöveg összefüggésből, arról a végzésről van szó, amely megelőzi az Úr haragjának a napját. És ugye erről nagyon sokat szól az ige. Egyáltalán a mai kereszténységben nagyon idegenül cseng ez, hogy az Úr haragja, majd olyan nagyon egyoldalú Jézus kép alakult ki. Tudnélik, hogy Jézus mindent elfogad, Jézus mindennel megértő, ami emberi. Jézusnak a kegyelme az végére mehetetlen, és az utóbbi igaz is. De amikor Isten azt látja, hogy már az ő kegyelme, a kegyelme, további kegyelmi alkalmak is csak megkeményítik az embert. Mert van ilyen. Van ilyen, egy ember olyan megkeményedés állapotába jut, ha az Isten további kegyelmi alkalmakat ad, ezek már nem megváltoztatják őt belülről, nem igazi megbánásra vagy szívbeli változásra jut, hanem inkább a dac, inkább az ellenállás erősödik benne. Van erre példa a Szentírásban? Például a fáraó. Ugye szó sincs arról, hogy az Úr keményítette volna meg az ő szívét. Az Úr csak azon a közvetett úton tette ezt utoljára, amikor már látta, hogy ő addig keményítette a szívét, hogyha az Úr megint újabb jelet ad, megint újabb hívást ült hozzá, ő annál keményebb lesz, annál visszautasítóbb. És amikor elérkeznek emberek, vagy akár emberi közösségek ehhez a határhoz, hogy az Úr, akiről azt mondja a Biblia, ugye milyen szép, ahogy bemutatkozik a Szentírásban, ugye Mózesnek így mutatkozott be az Úr, az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és nagy igazságú. Ugye milyen szép ez a bibliai megfogalmazás, hogy Isten késedelmes a haragra. Ez való igaz, hogy az ő haragja az nem gyorsan nyilatkozik meg. És milyen érdekes, hogy előbb mondja az irgalmasságát. De ha ő késedelmes is a haragra és nagy irgalmasságú, hogyha az emberek átlépik ezt a végső határvonalat, hogy már tehetetlenné válik az Isten szeretete, és a kegyelme is csak nagyobb ellenállást és szembenállást vált ki, és nagyobb dacot, akkor Isten kiderül, hogy nagy igazságú is tud lenni. Nagy igazságú, és ekkor van az Isten haragjának a napja. És ez a végzés, amiről beszél, hogy miért megszületne a végzés, erről sok szó esik a Szentírásban. Úgy olvassuk Jelenések könyve 22. fejezetében, a 11. versben, hogy Isten így fog szólni az emberi történelem végidejében is, amikor Jézus szava szerint annyira megsokasodik a gonoszság, hogy az égre kiállt, és miután Isten az utolsó kegyelmi üzenetét küldte, és azt támogatta minden erővel, akkor utoljára Isten kimondja ezeket a szavakat, aki szent, legyen szent ezután is, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És egy döbbenetes kifejezéssel találkozunk Jelenések könyve 14. fejezetében azt mondja, hogy Istennek a haragja elegyítetlenül töltetik az ő poharába, és töltetik le a bűnnel elárasztott világra. Ugye ez az elegyítetlen, ez mit jelent? Kegyelemmel elegyítetlenül. A heti Biblia tanulmányunk ugye a babiloni fogság előtti történetével foglalkozott Izraelnek, és ott olvashattuk ezeket a döbbenetes kifejezéseket, hogy belefáradtam a szánakozásba. Ez azt jelenti, hogy Isten nagyon sokáig szánakozik az emberen, de emberi kifejezést használ, hogy megértsük, hogy mikor ez mind nem használ, akkor Isten azt mondja, belefáradtam a szánakozásba, és azt mondta, megvontam a kegyelmet és az irgalmasságot. Ez döbbenetes, mikor ilyet mond Isten, hogy megvontam a kegyelmet és az irgalmasságot. És Jézus sokszor használta ezt a kifejezést is, hogy amikor a gazda felkel és bezárja az ajtót, akkor hiába álltuk meg kívül zörgetni. Azt is mondta Jézus, úgy lesz, mint a Noé napjaiban. És ugye emlékszünk rá, hogy mielőtt a vízöző megérkezett volna, 7 nappal bezáratott a bárka ajtaja. És ugyanígy utal az írás erre a végzésre, ami előbb megszületik, egy bizonyos idővel előbb, mint Jézusnak a hatalommal és dicsőséggel való megjelenése az emberi történelem végén. És azt mondja, mielőtt szülne a végzés, mielőtt megszületne a végzés, és hozzátesz egy érdekes hasonlatot, mint a polyva száltova az a nap. Ugye a hasonlatot mindenki érti. És szeretném megkérdezni, nekünk is figyelmeztetés az, hogy mint a polyva száltova az a nap. Valahogy az ős ellenség annyira gondoskodott róla, hogy az emberi történelem végidejében, még ha mi nem is feledkezünk el Istenről, és szeretnénk arra a napra készülni, annyira zsúfoltá vált az élet, annyira túlterhelté, hogy nekünk is, mint a polyva száltova az a nap, szinte mindig úgy érezzük, hogy csak futunk az idő után, de soha utol nem érjük magunkat. Emlékszem egyszer, valaki azt mondta, hogy időnként ő beiktat magának utolérési napokat. Ilyen szoktam én egy nagyot sóhajtani, nekem utolérési évek kellenének talán. Hogy az ember olyan szíve megelégedésére mindent olyan tökéletesen megcsináljon, ahogy szeretne. Ugye? És mindent, amit lelkiismeretileg érez, hogy el kéne végezni, elvégezze. Tehát mindannyian érzékeljük, hogy mint a polyva száltova az a nap. És érzékeljük ezt az idők jelei kapcsán is azt, hogy a világunk úgy bebogozódik, olyan megoldhatatlan képletté válik. Nekem mindig ez a kifejezés jut eszembe, ellehetetlenül a történelem. Olyanná válik, aminek nincs megoldása. A legokosabbak sem. Nem tudnak megoldást. És érzékeljük, hogy mint a polyva száltova az a nap. És ebben a helyzetben az Úr kiket szólít meg? És ez nagyon érdekes, hogy kiket szólít meg. Azt mondja, keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai. Vannak, ahol a bűnösöket szólítja megtérésre, de itt azokat szólítja meg mindazokat, akik a föld alázatosai, akik az Isten tisztelik, akik az Isten igényét tisztelik, és nekik is milyen tanácsot ad? Még tovább, még ezzel is megjelöli őket, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Az a szó, amit itt ítéletnek fordít, az tulajdonképpen törvénye. Akik az ő törvénye szerint cselekeztek. Tehát nagyon óv ez az ige minket attól, hogy mi úgy gondolkozzunk, hogy igen, ez a bűnös világ, hát igen, ideje, hogy megtérjenek emberek, mert akkor mi következik. De a Szentírás azt mondja, hogy mint a polyva szállt hova az a nap, azok számára is, akik a föld alázatosai, akik az Isten törvénye szerint cselekszenek, és nincsenek biztonságban ők sem, szó sem róla, és nehogy beleringassák magukat valami önfelett biztonságérzetben, és erre buzdítja őket, hogy keressétek az Urat, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok a harag napján. És mire utal ez, hogy megoltalmaztattok a harag napján? Ugye arra, amit az Új Szövetségben így olvasom, hogy elpecsételés, hogy Isten tulajdonának ismeri el, nem emberi szem látható jellel, nem az emberi szem számára látható jellel, hanem az Isten angyalai számára látható jellel megkülönbözteti a harag napjára, amikor az elegyítetlen harag kiöltöltetik, azokat, akiket az élő Isten szolgáinak ismer el, akik úgy ítéli meg, hogy nem részesei annak a bűnáradatnak, ami miatt az Istennek közbeavatkozni kell. És ez nagy dolog, hogy Isten valakit hitelesít az ő pecsétjével. Óriási dolog, nem? Hogy Isten hitelesít az ő pecsétjével, ahogy az ige mondja, tulajdonának ismer el. És ezért azt mondja, ez nem magától értetődő, azért, mert valaki az Isten törvénye szerint igyekszik cselekedni, azért, mert még a föld alázatosai közé számít, ahhoz, hogy elnyerje az Isten hitelesítését, és ezáltal megoltalmaztassék, mert a Biblia szerint ugye, akik ezt a pecsétet elnyerik, azok abszolút védelem alatt vannak ebben az időben. Ugye így mondja az ige, hozzájuk nem is közelíthet, az Isten különleges védelme alatt lesznek, és így élik át az emberi történelmek ezt a kritikus idejét. És azt mondja, hogy nekik is sürgősen észbe kell kapniuk, mert száll a nap tovább, mint a polyva, és egy hármas felhívást intéz hozzájuk. És ez a hármas felhívás így hangzik, keressétek az Urat, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Kedves testvérem, én nagyon szeretném, ha ez a hármas felhívás nagyon az emlékezetünkbe vésődnék, és jól meg is értenénk, hogy mit jelent. Mert ez az Úr tanácsa még a föld alázatosainak is, akik az ő törvénye szerint igyekszenek cselekedni. Keressétek az Urat, keressétek az igazságot, és keressétek az alázatosságot. Mit jelent ez, hogy keressétek az Urat? Szeretnék így példaként idézni egy részletet Jób könyvéből, Jób könyve 23. fejezetéből. Így olvasom az igét Jób könyve 23. fejezetéből. Mit értett Jób azon, hogy keresni az Urat? És vajon mi is ezt értjük rajta? Keresni az Urat értheti valaki azt, hogy elmegyek az Isten tiszteletre, értheti azt, hogy kezembe veszek egy könyvet, értheti azt, hogy kezembe veszem magát a Bibliát, de mit jelent igazából keresni az Urat? Így olvasom a 23. fejezetből az első verseket. Talán a harmadik verstől olvasom. Ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig. Elébe terjeszteném ügyemet, számot megtölteném mentő erősségekkel. Hadd tudnám meg, mely szavakkal felelne nékem, hadd érteném meg, hogy mit szólna hozzám. Ugye természetesen nem úgy képzeljük Istent, hogy a mennyben ül egy trónon, mint a földi uralkodók, de a Biblia kénytelen emberi beszédet használni, és amikor azt mondja, hogy ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék az ő székéig, ez azt jelenti, hogy közvetlen az Isten színéig akarok lélekben eljutni. Az Istennek a színéig, aki a mennybe helyeztette az ő székét, és ahogy mondja az írás, és az ő uralkodása mindenre elhat. És mit szeretnék én itt? Azt mondja, elébe terjeszteném ügyemet. És utána azt mondja, hadd tudnám meg, mely szavakkal felelne nékem. Hadd érteném meg, hogy mit szólna hozzám. Testvéreim, szeretném megkérdezni, ilyen értelemben keressük-e az Urat? Akár úgy is kérdezhetném, mikor kerestük utoljára így az Urat? Amikor az ember nem úgy imádkozik, hogy hát elmondja, amit ő gondol, hanem úgy imádkozunk, hogy a színéig akarok eljutni. És még a feleletére is kíváncsi vagyok. Elébe terjesztem az én dolgaimat, és szeretném megtudni, hogy ő mit szól hozzám, mit válaszol a lelkemben. Természetesen nem látomásban fog nekem válaszolni, vagy hangosan beszél vele, mint a prófétákkal, de a szívünkben, a Szentlélek által válaszokat ad a mi kérdéseinkre, és hadd érteni meg, egészen meg akarom, hogy személyesen nekem mit szól, hogy lát ő engem, mit szól nekem, merre tanácsol engem. Mondhatjuk, hogy ez a keressétek az Urat az egyik legfontosabb felhívás. Mert mi nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy sietve imádkozunk. Szeretném idézni Ellen White-tól ezt a néhány sort, a Nevelés című könyvében írja. Azt írja, néhányan még az áhítat idején sem nyerik el az Isten áldásait. Azt mondja, gyors léptekkel lépik át az Isten jelenlétének a körét. Nincsen idejük arra, hogy isteni mesterükkel időzzenek, és ezért életük terheivel térnek vissza a munkához. Tehát nem részesülnek abba az áldásba, amit jelent az Isten színéig jutni. Mert mikor az ember az Isten színéig jut, annak két nagy áldása van. Ezt látjuk a Bibliában is, különböző példákon. Az egyik nagy áldása az, hogy az Isten jelenlétében, vele, az ő szentségével szembesülve meglátjuk magunkat annak, akik vagyunk. És abszolút őszintévé válunk. Mert arra sincs nagyon időnk, hogy őszintén gondolkozzunk befelé, hogy kik is vagyunk, hogy is állunk, merre is tovább. Ugye a Bibliában azt olvassuk, hogy még az Isten szent emberei, a proféták is, mikor az Isten jelenlétébe jutottak, akkor mi történt? Akkor azt mondta, jaj, nékem elvesztem, mondja Ézsaiás például, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. A zsidókhoz írt levélben egy másik ige azt mondja, mindenek leplezetlenek és mezítelenek annak tekintete előtt, akinek mi szolgálunk. Tehát, hogy így mondjam, amikor ha eljutunk Isten jelenlétéig az imádságunkban, akkor leplezetlenek és mezítelenek leszünk önmagunk előtt is. És szembesülni fogunk önmagunkkal úgy igazán, ahogyan vagyunk. És ez óriási áldás. És őszinték tudunk lenni magunkhoz, és belátásra tudunk jutni. A másik óriási áldása pedig az, amit ugyancsak Ézsaiás látomásában láthatunk, azt mondta, láttam az Urat magas és felemeltetett széken, és dicsősége betöltötte a templomot, és hallotta a szeráfok énekét, mind a széles föld teljes az Úr dicsőségével. Most nem, de ezt profétikusan látta, hogy ez lesz a történetnek a vége, hogy mind a széles föld teljes az Úr dicsőségével. Tehát, hogy így mondjam, a földi dolgok visszasüllyednek a maguk jelentéktelenségében, nem lesznek olyan óriásiak, a félelmeink eloszlanak. Mert ott, ha az Isten jelenlétébe jutunk, akkor csak az tölt be bennünket, hogy mind a széles föld teljes lesz az Úr dicsőségével is. És az Úr magas és felemeltetett széken van a világ dolgai fölött. Jelenések könyvében én nagyon szeretem azt az igét, amelyik ezt mondja, hogy Krisztus a föld királyainak fejedelme. Mikor az emberek úgy rettentenének, akkor, meg az emberi dolgok, akkor én magamban ezt szoktam idézni. Na, de ne felejtsük, Krisztus a föld királyainak a fejedelme. És hogyha az Isten jelenlétébe jutunk, akkor mi így fogjuk látni a dolgokat. Tehát ezt jelenti, hogy keressétek az Urat. Kedves gyülekezet, én hadd bátorítsak mindenkit. Tudom, hogy nehéz időt találni. Tudom, hogy az emberben van egy olyan ösztönös menekülés az Isten elől. Mit olvasunk az első ember párról, amikor vétkeztek, mi volt az első reakciójuk? Hogy elrejtőztek Isten elől. És csak figyeljétek meg, hogy mikor az ember komolyan imádkozni akar, úgy igazán Isten színe elé jutni, mennyi ellenállás van az emberben. Mennyi menekülési ösztön lép fel. Jut az ember ezt, még ezt előbb elvégzem. Most nem vagyok olyan lelkiállapot, majd legközelebb. Mindenféle dolog jön, hogy minket visszatartson, mert érezzük azt, hogy ott leplezetlenül, mezítelenül megállni. Első pillanatban az ember visszariad ettől. Mivel bűnnel terheltek vagyunk, félünk az Isten jelenlététől. De az Isten milyen szeretettel hív bennünket. Gondoljunk arra, hogy mit jelent az ő jelenlétébe jutni, ott igazi megbánásra jutni és bűneinket elrendezni. Azt mondaná, hogy jártek, törvénykezzünk. Első persze félelmetesen hangzik, de így folytatja. Ha a bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Valódi bűnbocsánatot közvetlen Istentől lehet kapni. A szavát kell hallanunk, én sem kárhoztatlak, menj el, és többé ne vétkezzél. És látnunk kell az ő dicsőségét, hogy ne féljünk az emberi dolgoknak a bonyolódásától. Tehát én mindenkit szeretnék bátorítani, hogy vegyük szívünkre ezt, hogy keressétek az Urat. Ne imádkozzunk csak úgy az Úr háta mögött. Értjük a hasonlatot. Ő úgy is tudja. Nem baj, hogy én nem jutok lélekben a színéig, azért hát ő biztos hallja. Nem. Mi legyen az az igényünk, ami Jóbé volt, hogy eljussak az ő színéig. Hadd tudjam meg, mit felelnékem, hadd értsem meg, hogy mit szól ő személyesen én hozzám. És akik ezzel az igénnyel imádkoznak, és ezzel az igénnyel mennek Isten elé, azoknak az Isten fog szólni, azok a lelkükben hallani fogják, és megértik, hogy az Isten személyesen mit szól hozzájuk. A második felhívás úgy szól, hogy keressétek az igazságot. Ezzel az igazsággal még mindig bajba vagyunk, mert ugye ténylegesen a világunk tele van hazugsággal, hamissággal, és az igazságon mindig azt értjük egyáltalán, ami igaz, ami az Isten igéjével összhangban van. De az Új Szövetségben is két szó van az igazságra, meg az Ószövetségben is megvan a megfelelője. Az egyik igazság szó az azt jelenti, hogy valakinek az igazsága, az igaz volta. És például, amikor a boldog mondásokban, ugye, amiket Jézus a hegyi beszédben elmondott, azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, ott bizony az a szó van, amely valakinek az igazsága. Csupán azért mondom a két görög szót, hogy az eredeti új szövetségi szót, hogy lássuk, hogy nem is hasonlítanak hangzásra egymásra, az egyik aliteja, a másik meg dikajoszűni. Az igaz ember az dikajosz ember. Tehát ez két különböző fogalom. És ott, amikor azt mondja, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, akkor ez azt jelenti, hogy az igaz életet, így lenne a legjobb fordítani, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, vagy az igaz jellemet. És azt mondja ez az ige, hogy keressétek az igazságot. Nem egyszerűen az elméleti igazságra utal, hanem a szívbeli, a jellembeli, a cselekedetbeli igazságot. És szeretném megkérdezni, mi éhezzük és szomjúhozzuk ezt? Mert ott van az ígéret, akik éhezik és szomjúhozzák, és mindenki gondoljon arra, hogy az éhezés meg a szomjúhozás az egy erős érzés. Hát ha éhes vagy, nem nyugszol, amíg nem eszel, ha szomjas vagy, nem tudsz megállni, amíg vízhez nem jutsz. És azt mondja, akik így éhezik és szomjúhozzák az igazságot, akinek ez ilyen fontos, akik ennyire vágyakoznak rá, milyen ígéret szól nekik? Megelégítetnek. És ebben mi van benne? Magadtól nem tudsz előrelépni. Lelki értelemben sem tudjuk megnövelni a termetünket egy arasszal sem. Nem tudunk az igazságban növekedni. De azt mondja, ha éhezed, ha szomjúhozod, akkor megelégítesz, akkor elvégzi az Isten az életedben ezt a változást, hogy te igaz jelleművé, igaz gondolkozásúvá, igaz szívűvé váljál. És szeretném megkérdezni, hogy mit jelent még keresni ezt az igazságot közelebbről? Ebbe beletartozik az, hogy a Szentírásban végig azt olvassuk, hogy az Isten a hitelesítő pecsétjét csak azokra helyezi, akik így mondja, ugye Jelenések könyve 7. fejezet 14. verse, ezt mondja az elpecsételtekről, megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ugye jelképes beszéd, de azt mondja, a Krisztus áldozata által nem csak megtisztultak, de értjük a fokozást, megfehéredtek. És csak figyeljük meg az írásban, hányszor ott van ez a megfehéredés. Dániel könyve 10. fejezetében azt mondja, hogy a végidején megtisztulnak, megpróbáltatnak, megfehérednek sokan. Azt olvassuk, hogy amikor a Krisztus egyháza kész Jézus eljövetelére, akkor adatott annak, hogy felöltözzék tiszta, ragyogó fehér gyolcsba. Tehát nagy kiváltsága van a végidőben élő, hívő egyháznak, Krisztus tanítványainak, de akire sokat bíztak, sokat kívánnak tőle. Az Úr egy megtisztult jellemet akar. Ugye nagyon egyszerűek ezek a meggondolások, hogy miért. Az írás nagyon világosan érzékelteti. Azt mondja, azért, mert közben járó nélkül kell megállniuk, mikor bezáratik az ajtó addig, míg Jézus jön, abban a legkritikusabb időben. Azért, mert nem lehettek részesei azoknak a bűnöknek, amiért az Isten haragja árad a világra. Mert az Isten csak igazságosan különböztet meg, igazságtalanul nem különböztet meg. Mert az Istennél nincs személyválogatás. És azért, mert az lesz a kiváltságuk Jézus eljövetelekor, hogy halál megizlenése nélkül elváltozással jutnak az üdvösségre, mint egykor Illés meg Énok. És ez azt kívánja, hogy megfehéredjenek. Most szeretném megkérdezni testvéreim, ha komolyan vesszük, hogy mint a polyva szálltova az a nap, keressük-e az igazságot? Úgy szembesülünk-e azzal, hogy mennyit növekedtünk az igaz jellemben, az igaz beszédben, az igaz cselekedetekben, mondjuk egy bizonyos időre visszamenőleg? Vagy ugyanazon abban a helyben topogunk, mint idáig. Milyen erőteljes ez a felhívás, keressétek az igazságot. Szoktuk ezt kérni imádságban, úgy minden gondoljunk arra, hogy mi tölti ki az imádságunkat. Aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, az tudja, hogy neki melyek azok a gyengéi, amit le kéne győzni. Az tudja, hogy hol vannak a hiányosságai. Az tudja, hogy miben nagyon szeretne Krisztushoz hasonlítani, aminek most íjával van. és az az imádságába belefoglalja, hogy Istenem, ebben és ebben. Kérlek, kérlek téged, adj nekem lelki növekedést, adj nekem győzelmet a természetem fölött. Segíts, hogy ahelyett, ami az én megszokott reflexem, rossz reflexem bizonyos dolgokra, bizonyos helyzetekre, azokban nekem a Krisztus jelleme nyilatkozzék meg, a Krisztus tökéletessége nyilatkozzék meg. Testvérem, van ilyen ima témánk? Vagy ugyanabban maradunk? Tehát keressétek az igazságot, keressétek az igaz jellemet, keressétek az igaz életet, az igaz szót, az igaz cselekedeteket. Ebben növekednünk kell, mert a megfehéredésig kell eljutni. És mint a polyva száltova az a nap. Ebben nem lehet csak így megmaradnunk azon a szinten. Ugyanis Sofóniás könyvében, ha visszapillantotok egy percre, akkor látjátok, hogy a Sofóniás könyve első fejezetében az Úr szól arról, hogy a harag napján kiket fog megfenyíteni. Így olvasom a 12. versben, az első fejezet 12. versében. És lészen az időben megmotozom majd Jeruzsálemet szombatnekkel. Milyen szigorú vizsgálatra utal ez? Megmotozom lámpással, átvilágítom a jellemüket, az erkölcsi színvonalukat, és azt mondja, megfenyítem azokat, akik a saját seprejükön hevernek. Vigyázzat, ez nem söprű, hanem seprő. Amikor a mustot készítik, és az acca alul leüllepszik. Megkérdezem, döbbenetes ez kifejezés, ez, hogy a saját seprejükön hevernek? Mikor az ember nyugodtan, békében van, pedig ott vannak leüllepedve dolgok, amelyekből meg kellett volna tisztulni, meg kellett volna tőlük szabadulni, de az ember csak nyugodtan éldegél a saját seprője tetején. És ez a félelmetes kép azért úgy szembesít minket, ugye, hogy milyen könnyen belekerülünk ebbe, hogy a saját seprünkön heverünk, és lelki növekedésben egy centit sem megyünk előre. És ennek nem szabad így maradni. Megint mondom alapot, mint a polyva száltova az a nap, az Úr időben emlékeztet. És a harmadik dolog, amit mond, keressétek az alázatosságot. Figyelitek, milyen érdekes, azt mondja, a föld alázatosai, akik az ő törvénye szerint cselekeztek, keressétek az alázatot. Mintha azt mondaná, alázatosságból soha nincs elég. Az egyik legnagyobb veszedelmünk az alázatosság hiánya. Megkérdezem, miért mondja ezt annyira, hogy még akik másokhoz képest alázatosok, még belátásra készek, még nem büszkék, még nem elbizakodottak, még azok is az alázatosságot keressék. Azért, mert az a természetünkben van. Ugye az én középpontú természet, az nehezen alázkodik meg. Az mindig egy kicsit emelgeti a fejét. Az nagyon könnyen belecsúszik a büszkeségbe, nagyon könnyen belecsúszik az önelégültségbe, nagyon könnyen belecsúszik, hogy önmagát mások fölé emelje. És szoktuk magunkat ebből a szempontból vizsgálgatni. Merem állítani a legkülönbek is. Akkor is, ha az ember utálja ezt magában, akkor is, hogyha igyekszik rögtön a fejére taposni ennek a kígyónak. Mindnyájunknak a fel kell fedezni, hogy a természetünkben van erre hajlam, méghozzá erős hajlam. Mert a Jézus nem véletlenül mondta, hogy aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Ezzel azt mondta, ezt egyetemes törvényként mondta, vagyis azt mondta, hogy minden embernek meg kell magát alázni. Mindenkinek lejjebb kell magát tenni, mert ez a beteges én, ez a nagyra nőtt én, ez akadályoz bennünket a jellemfejlődésben, és tönkretesz mindent. Nézzük meg, hogy az emberek viszont milyen természetesen beszélnek erről. Büszke vagyok erre. Legyetek büszkék erre. Büszke, mind állandóan halljuk ezt a szót. És az emberek nem is gondolják, hogy ez betegség. Nem is gondolják, hogy ez az embernek a kára. De a Bibliában ilyet olvasunk, hogy Isten a kevélyeknek ellene áll, és az alázatosoknak kegyelmet ad. Az egyik legszebb mondata, nem? A Bibliának. Isten a kevélyeknek, a büszkéknek ellene áll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. És aztán egy másik nagyon szép ige azt mondja, hogy az Úr meglátja az alázatost, akár mekkora tömegben, a kevét meg távolról ismeri. Az ő szeme azokon van, akikben ez a szívbeli készség megvan. És ezért erre nekünk óriási szükségünk van. Emlékezzünk a farizeus és a vámszedő imájára. A farizeus külsőleg sokkal különb életet élt, mint az a vámszedő. Neki volt oka arra, amit mondott, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. De a farizeus mégis úgy megveregette a saját vállát, hogy hálát ad Istennek, hogy nem olyan, mint a többi ember, és sorolta az erényeit. Az a vámszedő pedig összesen csak ennyit mondott, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És még külseje is kifejezte, szemét sem merte az égre emelni. És Jézus szava döntő, azt mondta, ő megigazulva, bocsánatot nyerve ment alá a házába, inkább, hogy nem amaz. Úgy néha nézzük meg, hogy a belső gondolkozásunk, vagy az imádságunk nem hasonlít a farizeusokéra. Nem akarok senkit megbántani, de sokszor majdnem szó szerint úgy imádkozunk, mint a farizeusok. Hálát adok neked, hogy nem hagytál sötétségbe. Hálát adok. Mondunk egy-két dolgot, ugye? Lehet, hogy ez szívből jön, lehet, hogy őszinte. Tényleg köszönjük, hogy az Isten igéjét ismertek. Nem minden esetben rossz, de nagyon könnyen csúszik bele. Nagyon könnyen csúszik bele, hogy kicsit hasonlít ehhez az imádsághoz. És tényleg képesek vagyunk arra, hogy amikor valami hibát követtünk el, akkor olyan szívből összetörve mi is csak ennyit mondunk, Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. És tudjuk, hogy meddig kell eljutnunk az alázatban. Erre nekünk óriási példa Pál apostol. Pál apostol a római levél 7. fejezetének a 18. versében egy ilyen vallomást tesz. Tudom, hogy nem lakik én bennem. Azaz az én testemben, ez itt azt jelenti a természetemben, az a szó van itt, a természetemben, semmi jó. Meg vagyunk mi győződve erről? Tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a született, öröklött, szerzett természetemben, ami a környezetem hatására, stb. Kialakult, semmi jó. Olyan jó, ami az Isten erkölcsi mérlegén megáll. Isten szerinti jó. Ez nem azt jelenti, hogy az emberben semmi jó nincs, hanem annak az elismerése, hogy önmagában, a természetemben, a szerzett, öröklött természetében nincs jó. Ami jó van bennem, az már az Isten kegyelmének a munkája, és azért a dicsőség az övé. De én magam alázattal elismerem, hogy nem én termeltem ki, ami Isten szerint jó van bennem, és hogyha az Isten kegyelme nélkül vagyok magamban, akkor semmi az Isten erkölcsi mércéjének megfelelő jó nincs bennem. És aztán a Filippi levélben pedig azt mondja, hogy úgy szeretnék megállni Isten előtt, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, csak Istentől való igazságom a hit alapján. Testvéreim, szeretném megkérdezni, tudunk ilyen alázatban megállni Isten előtt? Tényleg őszintén szívünk mélyéből így érezzük, hogy saját igazságunk nincs. Ha csak én arra maradnék, aki vagyok a saját lényemben, és az Isten kegyelme nem dolgozna bennem, akkor én semmi vagyok. Akkor nekem saját igazságom nincs. Olyan, ami az Isten mérlegén megállna, nincs. Ezért minden dicsőség az övé. És erre az alázatra óriási szükségünk van. Egyszer megkérdezték Ellen White-ot, hogy mi a hitáltali megigazulás. Röviden így válaszolt. Mikor az ember minden dicsősége porba omlik, és csak az Isten magasztaltatik föl. Ezek nagyon áldásos pillanatok, amikor ezt érezzük. Egy időben emlékszem, otthon azon kaptam magamat, hogy akaratlanul, nem szoktam egyébként hangosan beszélni magamban, de olyan sok minden foglalkoztatott, és elsősorban önmagamra, de másokra nézve, általános érvénnyel, egyáltalán az emberre nézve, mindig ez a megfogalmazás jött ki, úgy észrevette, hogy többször ki is mondom hangosan. Nem ér az ember semmit. Isten nélkül nem ér az ember semmit. És ez az az igazi alázat, hogyha mi ezt nagyon világosan látjuk, hogy minden, nem csak a fizikai életünk függ tőle, de a lelki egészségünk függ tőle, a lelki épségünk függ tőle, a lelki növekedésünk függ tőle. Teljességgel Istentől függünk, és dicsekedni valunk semmi nincs. Nem írta le Pál apostol, hogy a hit kizárja a dicsekvést. A hit kizárja a dicsekvést. De mégis milyen könnyen marad az emberben dicsekvés. Mennyire könnyen marad az emberben dicsőség, szomj. Mennyire, ha már más nem dicsér meg, akkor dicsérjük magunkat. Ugye? Ezt gondolnánk fölösleges, hogy példabeszédek könyve mondja, dicsérjen meg téged más, és nem a te szád. De az ember hajlamos arra, hogy ha mások nem dicsérnek, akkor majd én valahogy kiprovokálom, hogy engem dicsérjenek, és engem elismerjenek. És ettől egészen megszabadulni. Olyanná lenni, mint Jézus, amikor azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Nem alázatos magatartású, nem alázatoskodó, hanem alázatos szívű. Amikor teljesen tisztán magamban valóban ezt érzem, és reálisan látom, hogy így van. Ebben gyakorolni kell magunkat, mert Isten az alázatosoknak kegyelmet ad, a kevélyeknek pedig ellenáll. Ezért ne maradjon ebből bennünk semmi sem. Kedves gyülekezet, azt hiszem megértettük, hogy ez a hármas felhívás nagyon-nagyon időszerű nekünk. És olyan, mint az útmutatás, olyan, mint az iránytű. Ha szeretnénk megoltalmaztatni a harag napján, ha szeretnénk elnyerni az Isten hitelesítő és oltalmazó pecsétjét, akkor még ha a jobbak közé számít is valaki, még ha az Úr úgy is szólítja meg, hogy a föld alázatosai, akik az ő törvénye szerint cselekeztek, akkor is három erőteljes felhívása szól. Keressétek az Urat, keressétek az igazságot, az igaz jellemet, az igaz életet, és keressétek az alázatosságot, ami a feltétele mindegyiknek, az előzőknek is feltétele, mert alázatosság nélkül nem tudunk tőle igazságot kapni, mert ha azt gondoljuk, gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, nincs szükségünk, akkor nem kapunk tőle, és nem tudunk az Isten színe elé se jutni alázat nélkül. Kívánom, hogy nagyon megmaradjon az emlékezetünkben, de ne csak az emlékezetünkben maradjon, hanem kezdjünk így gondolkozni, és kezdjünk így imádkozni, hogy valóban keressük az Urat személyesen, el akarunk jutni az ő székéig, és keressük az igazságot, és keressük az alázatosságot. Amen.
Záró imádság előtt énekeljük közösen a 79-es számú ének első, 5. és 7. versszakát. Tehát a 79-es számú ének első, 5. és 7. versszakát. Akikkel megtetjük, térdet hajtva imádkozunk.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és köszönjük néked ezt a figyelmeztetést, és ezt a kérlelést. Elismerjük, hogy a hétköznapoknak a hajszája úgy elsodor, hogy nem feledkezünk el ugyan rólad, és imádkozunk is, meg kapaszkodunk beléd, ahogy tudunk, de ilyen mélységben mégsem keresünk téged, hogy keressünk téged személyesen, hogy keressük az igazságban való jellembeli növekedést, komolyan éhezve, szomjúhozva, és hogy keressük az alázatosságot, hogy szembesüljünk azzal, hogy még mennyi büszkeség, még mennyi akár gőg van bennünk, és hogy még nem tölt be eléggé bennünket ez a vágy, hogy megtanuljuk tőled, Krisztusunk, hogy te szelíd és alázatos szívű vagy. Segíts, hogy ahogy énekeltük, legyek lényed élő tükre. Add, hogy ennél kevesebbel mi ne érjük be, És mi komolyan vegyük, hogy mint a polyva szállt ova az a nap. És hogy eljussunk arra a jellemmagaslatra, hogy nem csak megtisztulunk, de megfehéredünk. És alkalmassá válunk arra, hogy hitelesíts bennünket, megoltalmazz, és üdvözölhess Krisztusunk, amikor megjelensz. És abban a végtelen kegyelemben részesíthess, amit ígértél. Kérünk téged, légy mindannyiunkkal a te szereteteddel és jóságoddal, és add, hogy ne feledékeny hallgatók legyünk, akik egy pillanatra belenéztünk a tükörbe, de rögtön utána el is felejtjük, hanem szent lelked által emlékeztess ezekre, serkents ezekre, hogy intenzív keresés legyen a mi életünk tovább, mindezeknek a keresése, amikről te szóltál. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és kérünk, egész napunkon legyen a te áldásod. Amen.
Befejező énekként énekeljük el a 334-es számú ének mindhárom versszakát.